Ha nem lett volna elég a pénteki 5%-os zuhanása a japán tőzsdén, amit egyébként a japán jegybank kamat emelése okozott, nos, a mai tőzsdei kereskedésben még nagyobb mínuszokat látunk. Gyakorlatilag a koronavírus válság óta nem voltak ilyen nagy zuhanások. A japán tőzsde 7,7%-kal jön lefelé, 33.144 ponton a Nikkei, és még nem zárt be a tőzsde. A japánján pedig 2,5%-kal emelkedik, 143,08 az amerikai dollárral szemben. A jegybank, a Bank of Japan nem csökkentette, hanem emelte az alapkamatot. A korábbi 0,1%-os sávból 0,25%-ra, és felére vágta vissza az eszközvásárlási programját is. Ez a lépés nem okozott nagy meglepetést. A jegybanki döntés hátterében a japán jen utóbbi hónapokban látható gyengülése állt. Az ottani döntéshozók ezzel a lépéssel akarták erősíteni devizájukat. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát, M. Szűcs Péter kérdezte.
A világ azt várja, hogy a Fed mikor kezd kamatot csökkenteni, ezzel szemben Japán egy komoly lépésre döntött el magát, egészen pontosan a Bank of Japan kamat emelésről döntött, nem is kismértékben, ugye 0 és 0,1-ről 0,25%-ra emelte, illetve ami volt egy másik komoly döntés, hogy az eszközvásárlási programját a felére csökkentette, ez pénteken igencsak megérezte a tőzs, de majd 6%-os mínuszban zárt. Mi indokolta ezeket a döntéseket Japánban?
Japánban elég speciális a helyzet, ugye ahogy el is hangzott, amíg mindenki más kamatot csökkent, vagy azon gondolkodik, hogy kamatot csökkentsen, addig ők kamatot emeltek. Ez egyébként részben váratlan volt, részben nem. Ugye márciusban már történt egy kamatemelés, akkor az egy 10 bázis pontos. Hát egy kicsit arról beszéltünk akkor, hogy ez egy ilyen alibi kamatemelés, tehát a piac kikényszeríti, csinálnak valamit, de igazából kisebbet, mint vártak. De ugye akkor szűnt meg a negatív alapkamat Japánban utoljára a világon. Most nem volt ennyire biztos, hogy lesz kamatemelés, ugye az eszközvásárlási program csökkentése az várható volt, viszont a kamatemeléssel kapcsolatban megosztottak a vélemények, és aki azt várta, hogy lesz kamatemelés, az is a 15 bázispont helyett csak 10 bázispontot várt. Viszont ugye annak nyomán, hogy 15 bázispont lett az emelés, erősödni kezdett a jen, annak nyomán pedig, hogy erősödött a jen, az az exportáló, illetve a exportáló vállalatokra, illetve a bankokra, pénzügyi szektorra negatív hatást gyakorolt, és ebből következett ez a 5,7%-os tőzsdei zuhanás, de ez több részvénynél 10% feletti visszaesést jelentett. Na most tegyük hozzá, hogy ezt egy kicsit megint érdemes visszamenni. Hogyha egy hónappal ezelőtt beszéltünk volna erről a témáról, akkor arról beszéltünk volna, hogy rekordokat döntöget a tőzsde, arról beszéltünk volna, hogy nagyon gyenge a jen, tehát még korábban 105-110 körül volt az árfolyam, addig fölment 160 fölé, most már ugye 150 alatt járunk, tehát itt azért nagyon ellentétes irány és nagyon gyors változások zajlanak nagyon gyors időben. Hogyha megnézzük, hogy miért növel kamatot a japán jegybank, egészen egyszerűen az inflációs folyamatok miatt, 2,8% volt az elmúlt két havi infláció, ugye 2% a cél, tehát cél fölött vagyunk, ideje szigorítani. Tegyük hozzá, hogy ez az infláció nem most jelent meg, csak most hitte el a japán jegybank, hogy hitette el vele a piac, hogy ez az infláció azért egy tartósabb folyamat, 30 év defláció után végre történik valami. Ezek persze először azért örültek is, hiszen ez jót tesz a profitoknak.
Meglepték azért valószínűleg igen a japán cégeket, meg befektetőket. Egyébként a gazdaság egésze, az hogyan teljesít? Mert ugye Japánról az elmúlt években hallattuk azt, hogy ugye kevésbé ment a fogyasztás, megtakarításra gyúrtak inkább az emberek, voltak problémák a korábbi években, de igen, az elmúlt pár hétben, valóban tavasszal meg azt lehetett látni, hogy egyik napról a másikra tőzsdei rekordokat döntöget például a Nikkei.
A tőzsdei rekordoknak egyébként több oka is volt, ugye egyrészt az említett gyenge ilyen árfolyam, ami akkor még igaz volt, vállalatirányítási reformok, illetve várták a monetáris politika normalizációját. Ugye ehhez képest azért a gazdaság nem teljesített és nem teljesít jól. Például az első negyedéves GDP az negyedéves alapon egy 0,7%-os visszaesést mutatott, és ebben ráadásul volt egy lefelé korrekció, de idehozhatom a májusi fogyasztási adatokat is. Ez azt mutatta, hogy a várt növekedés helyett egy minimális növekedést láttak, egy közel 2%-os visszaesés történt éves alapon. Na most, hogyha ennyire gyengén megy a fogyasztás, akkor azért senki nem várta azt, vagy kevesen várták azt, hogy a jegybank szigorítani fog, és ezért is nehéz a jegybank feladata, hiszen ugye egyszerre kéne valahogy segíteni a gazdaságot, és egyszerre kéne letörni az inflációt, hát ezért is ellentmondásos ez a mostani helyzet.
Hogyan tovább? Vagy mi várhat a japán gazdaságra ezek után? Tovább emelnek kamatot, vagy most ez egy, hogy mondjam, próba volt arra, hogy nézzük, mit reagál a piac?
Az az ígéret, hogy tovább emelik a kamatot, tehát hogy az októberi ülésen ismét lesz egy kamatemelés, és utána negyedévenként újra. Ennek kapcsán lehetünk egy kicsit szkeptikusak, vannak olyan elemzői vélemények, amelyek szerint azért a 150 alatti árfolyam nem annyira tesz jót a gazdaságnak. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, vagy mi nem lesz. A jegybank azért nem teljesen pessimista. Az idénre 0,6%-os növekedést várt, a következő két évre pedig 1-1%-ot, miközben az infláció idén 2,5%-on, utána pedig 2,1, illetve 1,9%-on alakulhat. És persze a jegybank azt is elmondja, hogy jó, növelik a kamatot, de azért ez a reál kamat, ez még mindig negatív, ez még mindig egy támogató kamatszint, ez még mindig egy nagyon alacsony kamat. Kötvényvásárlások kapcsán pedig azt mondhatjuk el, hogy bár a havi mérték az a felére csökken 2026 első negyedévére, de ez a havi 37 milliárd dollárnak megfelelő összeg, ami borzalmasan nagynak hangzik mi számunkra, ez ugye azt jelenti, hogy amennyi lejár, annyit újítanak meg. Tehát ez most már nem egy új lazítás, ez egy szinten tartás a japán jegybank mérlegének.
Említett, hogy a fogyasztás ugye nem nagyon pörög, részben az infláció miatt. Azért Magyarországról nézve egy kicsit mosolyogtató a 2,5%-os infláció és az ezzel összefüggő fogyasztás csökkenés, mert ugye az nálunk a 25%-os inflációnál, hogy nem vásárolt minden kész nélkül, azt valahol az ember érti, hogy ennyire szenzitív a japán vásárlás.
Hát ugye Japánban egy kicsit azért más a helyzet, tehát mi nem ahhoz szoktunk hozzá, hogy 30 évig defláció volt, és utána végre jön egy 3%-os infláció, tehát azért azt gondolom, hogy más a kiindulás, más a bérnövekedés mögötte, ugye ne felejtsük el, hogy amikor az éves alapon volt egy 17% fölött infláció, akkor is az reál béremelkedésben csak idézőjelben szakott persze 3%-ot jelentett mínuszban, tehát ugye nem önmagában nézzük az inflációt, hanem a bérekkel együtt. Már persze az inflációs érzet szempontjából önmagában is fontos.
Reggős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. A japán jen folytatja az erősödését, 143,15 az amerikai dollárral szemben, és ahogy már az interjú előtt említettem, óriási zuhanásban a japán tőzsde, amely azóta még tovább folytatódik. 8,1%-kal esik a Nikkei, 2907 ponttal, 33.002 ponton zárás előtt, nagyjából egy órával. 6 óra 53 perc van, 7 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. Előtte zene és némi kulturális érdekesség majd.